A fiatalember elnevette magát. Igazán lefegyverző nevetése volt, mintha egy egész osztályról való gimnazista nevetett volna egyszerre. Maga lebecsüli a Struve családot, szólalt meg aztán. Nem mintha hencegni akarnék, de nem is képzel, milyen szorgalmas és szapora az én familiám. Érdekes. Említett unokabátyám például Hannoverben él, orrfül és gégeszakorvos. Aha, és ettől ért olyan kitűnően a cipősarkokhoz. Világos. A fiatalember hátradült, kényelmesen keresztbe vetette a lábát, elővette egy újságot, majd közölte. Most merő szégyenlőségből szünetet tartok. Viszont hallásra egy óra múlva. És megfeszített erővel olvasni kezdett. A vonat éppen Zéland szigetén futott keresztül, délnek. Csupa kert között vitt az út. Traurik kisasszony energikusan hóna alászorította jókora kézitáskáját, és az amerikai nácutasok feje fölött kinézett az ablakon. Külc, hentes és mészáros, szintén kinézett fülkéje ablakán, legalábbis félszemmel. A másikkal bőröngyét s a bőrön titkát vigyázta. Kutya nehéz sorom van, gondolta, és csak egy hajszálon múlt, hogy nem bökte ki ezt hangosan is. Megtörölkedte a homlokát. Melege van? Tudakolta aggódva Storm. Mielőtt Külc válaszolhatott volna, egy másik utitársa már fel is pattant és leengedte az ablakot. Igazán nagyon kedves. Hálálkodott Külc, és szemügyre vette a társaságot. Ennyi rokonszenves, bizalomgerjesztő embert igazán ritkán látott még együtt. Ez egyszer disznó szerencséje volt. Kimutatott az ablakon. Már idefelé jövet is feltűnt nekem, fordult utitársaihoz, micsoda elsőrangú marhát nevelnek itt Dániában. Világ életemben nem láttam még ilyet. Az egyik barna tehéncsorda szinte megérezte, hogy róluk esik szó. Az állatok figyelmesen néztek a vonat felé, sőt, néhány boci még futott is pár lépést mellette. Önt érdekli az állattenyésztés? Kérdezte a tulipiros orr tulajdonosa. Hát persze, válaszolt Külc. Utóvégre hentes és mészáros vagyok, idestova 30 esztendeje. Vagy úgy, akkor természetes, udvariaskodott az úriember. Pillanatilag azonban nem rajongok túlságosan a foglalkozásomért, magyarázta tovább Külc, az embernek egy szép napon mégis csak az idegeire megy, hogy folyton folyvást ökrök veszik körül. Hosszadalmasan nevetett. Utitársai fagyarkásan mosolyogtak. Remélem, ezt nem célzásnak szánta, kérdezte szerényen Storm. Az idős hentesmester enyhén szólva kétségbe esett, amikor végre megértette a kérdést. De hát hogyan is képzelhet rólam ilyesmit? Kiáltotta magán kívül. De hogy is céloztam önökre, urai? Én igazán csak valódi ökrökről beszéltem, nem önökről. Ha sejtenék, milyen kínos számomra ez a félreértés. Én soha nem vetemednék ilyesmire. Teljesen kijött a sodrából, hiszen csak tréfáltam, jelentette ki Storm úr. Igazán, könnyebbült meg Külc. A többiek bólogattak. Hála Istennek, sóhajtott a hentesmester. Kő esett le a szívemről. Higgyék el, én soha nem volnék képes hangosan kimondani ilyet. A Rudi nevezető fiatalember hátra dőlt az ülésen, szemét lehúnyta, és egyenletesen szuszogott. Iréne Traurig az arcát nézte. Aprólékosan, figyelmesen vizsgálgatta, és közben eltűnődött. Valószínű, hogy hazugság volt eddig minden egyes szava. Vajon miért jár a sarkamban tegnap óta? És ha már követ, miért töm hazugságokkal? Az ember! Pedig az arca olyan, mint Mihály arkangyalé. Na, nekem aztán mesélhetnek az arc meg a jellem összefüggéséről. Hirtelen az ablak felé fordult, és néhány percig mereven bámult kifelé. De aztán akaratlanul is visszafordította a fejét. Milyen gyönyörű kezem van, gondolta önfeledten. De akkor is csak csirkefogó. Na hát velem próbáljon meg kikötni ez a Rudi. De rögtön helyesbített, Struve úr. Ez a hétalvó. Ez utóbbi ponton azonban tévedett. Struve úr korán sem aludt. Csak aludni látszott. Leeresztett szempillái alól figyelte a lányt, és a lelke mélyéig fel volt háborodva. A fene vinné ezt az Irénet Raurikot, gondolta, hogy éppen ez legyen ilyen csinos. Miért nem lehet az eféle valami bányarém? Az ember évek óta másra sem vágyik, mint hogy egy ilyen lányra találjon. Aztán, mikor végre a karjába fut, csak bajt okoz. A fene vinné el az ifjabb Holbeint, 8. Henrik minden lefejezett és lefejezetlen nejével egyetemben. Jaj, te bonyolult is az élet! Iréne egészen előrehajult, és furcsa tekintettel nézte a fiatalembert. A fiatalember úgy látta, hogy a lány szeme egyre tűnődőbb, egyre nagyobbra tágul. Ugyan mi nézni valót talál rajta, gondolta. De aztán Iréne hirtelen lesütötte a szemét, és elpirult, mint egy iskolás lány. Ettől a fiatalember is elvesztette önuralmát, és felébredt. Letelt az óra? Kérdezte. A lány összerezzent, és megigazgatta a haját. Miféle óra? Az előirányzott beszédszünet, világosította fel a fiatalember. Ennyivel tartozom a rokonságomnak. Vagy úgy? Iréne az órájára pillantott. Még van ideje. Szép álmokat. Csak nem aludtam. Remélhetőleg jól. Hortyogtam is? Nem. Micsoda feledékenység? Ebben a pillanatban egy úr haladt végig a folyosón. Egy fehér szakállú, sötét szemüveges úr. Benézett a fülkébe, és lassan tovább csoszogott. Ismeri ezt az urat? Kérdezte Iréne. Nem, felelte Struve úr. De valami azt súgja, hogy a közeljövőben lesz hozzá szerencsém. A sors igazolta Struve úr sejtelmeit. Zéland és Láland között a kompon leszállt a kocsiból, hogy megmozgassa kicsit a lábát, és ekkor ismét találkozott az öreg úrral. Éppen tüzet kért az egyik utastól. Gyanakvóbb szemlélőnek fel is tűnhetett, hogy az égő cigarettát odanyújtó férfi suttog valamit a fehér körszakálónak. Idegenek általában nem szokták suttogva közölni egymással megjegyzéseiket. A túlzott óvatosság és könnyelműség. Az öreg úr tovább csoszogott. Rudi Struve utána zarándokolt. Az öreg úr a kocsik ablakait vizsgálgatta. Struve követte tekintetét, és észrevette, hogy egy harmadosztályú szakaszból kinéző férfi az alatta tova haladó öreg úrra hunyorít. A hunyorgó szem alatt feltűnően vörös orr tündökölt. Struvénak, mintha rém lett volna valahonnan ez az orr. A komp korlátjához lépett, és 5 teljes percig szemlélte a keleti tengert, az ezüst sirályokat, meg a komp útvonalát jelölő bójákat. Aztán visszafordult, és figyelni kezdte a harmadosztályú szakaszt, amely szinte igézően hatott rá. A vörös orr tulajdonosa mellett felfedezte a túlságosan magasra sikeredett fülű, kisnövésű úriembert is, valamint azt a harmadik egyént, akit az Amalienborg előtt látott. És szemközt felük csupa kötnivalók az ember között ott gubbasztott az a derék lódenruhás turista behemót, aki Iréne Traoriggal üldögélt a Dagleter előtt. Rudi Struve sehogyan sem értette a csapat felállítást. Mi keresni valója van ennek az atléta termetű jóra való polgárnak ennyi lókötő között? Vagy talán nem is olyan jóra való ez a polgár? Struve sürgősen visszavonulót fújt, a legjobb távfutó stílusban vágtatott a saját kocsia felé. Remélhetőleg nem történt semmi meglepő a távol léte alatt. Egyetlen ugrással fenntermett a kocsi lépcsőjén, és végig loholt a folyosón. Valamivel a fülke előtt lefékezett, és kényszerítette magát, hogy kedélyes léptekkel lejtsen be az ajtrón. Traoré kisasszony változatlanul a helyén ült és merengett. Struve úr is visszatelepedett a maga zugába. A lány feléje fordította arcát, majd hirtelen a feje fölé nézett. A fiatal ember követte a lány tekintetét, és szemügyre vette a csomagtartót. Nem, a bőrön nem tűnt el. Mondja maga, önmagával játszik csőpostát? Struve nem értette, mire céloz a lány. A kalapjáról beszélek, világosította fel Iréne. A fiatal ember lekapta a kalapot. A szalag mellé egy borítékot tűztek. Muris, jegyezte meg, kivette és felbontotta a levelet. Hatalmas